Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 165. számú dicséretünket énekeljük. A 165. számú dicséretünk az Úr előtti hódolat és imádat éneke. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Folytassuk csendes imádsággal. Hódolunk előtted, mennyei atyánk, az esti istentiszteleten. Köszönjük, hogy a te közeledben lehetünk ilyen ünnepélyes módon is. És hálásak vagyunk neked, hogy igédet mai estére is elkészítetted. Szeretnénk, Urunk, a te igédre úgy figyelni, hogy közben látunk megtartónak, szabadítónak. Hadd lehessen számunkra te igéd üzenete bátorító és erősítő, vagy vigasztaló és intő, ha szükséges. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a mai munkanap minden öröme munkálja bennünk az őszinte hálaadást, a bajai nehézségei, sikertelensége pedig, hadd kerüljön a te kegyelmedbe. Hadd tudjunk, Urunk, felszabadulni minden tehertől, hadd tudjunk rád tekinteni. Kérünk téged arra, Urunk, Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk bűneink miatt is. Te tudod, hogy miben vétkeztünk csak ma is. Szabadításodra várunk, Urunk. Szólíts meg bennünket, mindannyiunkat személyesen, és mint közösséget is erősítsél a hitre. Amen. Testvérek, a Krónikák második könyve első részéből olvasom az ígét. Krónikák második könyve első részének első 17 versét. Isten írott igéje így szól. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Isten az Úr vele volt és egyre nagyobbá tette. Salamon szólt egész Izraelnek, az ezredeseknek, századosoknak, a bíráknak és egész Izrael minden főemberének, a családfőknek, és elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a Gibeoni áldozó halomra, mert ott volt az Isten kijelentésének sátra, amelyet Mózes, az Úr szolgája készítetett a pusztában. Az Isten ládáját azonban már fölvitette Dávid Kirjátjárimból, amikor helyet készített annak, mert sátrat vont föl neki Jeruzsálemben. De a rézoltár, amelyet Becalél, Úri fia, Húr unokája készített, ott volt az Úr hajléka előtt. Ezt kereste föl Salamon és a gyülekezet. Fölment tehát Salamon az Úr színe előtt álló rézoltárhoz, amely a kijelentés sátránál volt, és 1000 égő áldozatot mutatott be rajta. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte Istennek: te nagy szeretettel bántál apámmal, Dáviddal, és engem tettél utána királlyá. Most azért, Uram, Istenem, váljék valóra apámnak, Dávidnak adott ígéreted, mert te tettél engem a nép királyává, amely oly sok, mint a föld pora. Adj azért nekem bölcsességet és tudományt, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Isten ezt felelte Salamonnak: mivel ez volt a szívedben, és nem gazdagságot, vagyont és dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet kértél, hanem bölcsességet és tudományt kértél, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és a tudományt. Sőt, olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amihez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. Azután visszament Salamon Jeruzsálembe, a gibeoni áldozó halomról, a kijelentés sátra elől, és uralkodott Izraelen. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsija és 12000 lovasa lett, és ezeket a harci kocsik városaiba maga a király mellé Jeruzsálembe rendelte. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst és az arany, mint a kő. Elérte, hogy annyi lett a cédrusfa, mint amennyi a vadfügefa az alföldön. Salamonnak Egyiptomból és Kevéből hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték azokat Kevéből megszabott áron. Egy harci kocsit 600 ezüst sekelért hoztak Egyiptomból, egy lovat pedig 150-ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak. Ahogy a Krónikák első könyve tanulmányozása során említettük már, itt a második könyvnél is ezzel kell kezdeni. Ez a bibliai szentirat akkor íródott le azok számára, akik a babiloni fogságból hazajött júdai nép megszabadult foglyai voltak. Nehémiás és Ezrás könyvére gondolva erre a korszakra gondoljunk. És ahogy hallottuk és olvastuk is talán reggel, a második könyv Salamon uralkodásával indul, ennek leírásával. Isten terve ügye tehát folytatódott az első könyvben leírt történetek után is. Megtudtuk, az első könyvből vele volt Dáviddal, Dávid is az Úrral, a második könyv kezdete bemutatja, Salamonnal is vele van az Úr, és Salamon is az Úrral őszinte szeretetet érez iránta. Így a babiloni fogságból hazatértek, megérthették, hogy valóban az Úr mindenkori népe tapasztalhatja, az Úr ügyének nincs vége, ő folyamatosan cselekszik, amit akar, amit eltervez az ő népével. Fontos volt a fogságból hazatérteknek is, hogy tudatosítsák, a templom fölépülhet, a városfal elkészülhet, lehetőség van lelki megújulásra, például Ezrás idejében a családok, a házasságok is meggyógyulhattak, mert az Úr Dávid után is folytatta a megváltó művét, Salamon idejében is tette, és a fogság után is ugyanez jellemez majd bennünket. Isten mindenkori népe tapasztalhatja, hogy az Úr szabadító gondoskodik az ő népéről. Azért, mert vele van az ő népével, a népe pedig igyekszik ragaszkodni hozzá. És ezt a két kifejezést szeretném most a felolvasott szakaszból elemezni, hogy vele volt az Úr Salamonnal, illetve hogy Salamon szíve hogyan is érez az Úr iránt. Mivel is van tele az ő szíve az Úr iránt érzett szeretet miatt. Nem sokszor kellett azt felfedeznem, hogy az ősi szöveget még a Károli fordítás sem adja vissza leghelyesebben. Pontosan így kezdődik a Szentirat: és megerősödött királyságában Salamon a Dávid fia. Ez az és kötőszó azért fontos, mert érzékelteti a folytonosságot a bibliai történetben. És ez tényleg önmagában üzenet. Dávid halálával nem fejeződött be az Úr ügye. Van folytatás. És Isten nem csak Salamonnak meg Dávidnak akart nagy dolgokat adni, hanem ő készítette a messiási ígéret beteljesítését is általuk. Ebben volt Salamon is az eszköze. Józsué könyve is egy ilyen és szócskával kezdődik, mikor ott arról van szó, hogy Mózesnek az úrszolgája halála után Józsué átveszi a feladatot és cselekszik Isten általa. A krónikás nem ír Salamonnak a negatív jellemzőiről. Gyakorlatilag nem említ egyik bűnét sem. Arról sem szól, ami a királyságra kerülése előtt, illetve a kezdeti években, mint támadások érték őt. Csak pozitívumokat emel ki. Arról akar ugyanis beszélni, abból a szempontból, hogy milyen az az Úr, aki ennek a bűnös királynak is, ugye élete végén nagyon messzire hajolt Istentől, ennek a bűnös királynak az életében is, ha ott van a helyén, ha vele van, akkor milyen nagy dolgokat tehet Isten. Az Istennel való kapcsolata szempontjából mutatja be Salamon tehát a krónikás. Az élete, a hivatása, a küldetése, a népért végzett feladatai is mind annak a fényében, hogy az Úr kegyelme, szabadítása ennek a királynak az életében is végbe mehet. Ahogy a római levelet olvassuk, nem sokára a negyedik részhez jutunk, ott is azt látjuk, hogy Ábrahámról teljesen pozitív képet ad a Szentíró, Isten lelkétől vezetve. Azért, mert ha az Úr szempontjából mutatja be az ő népetagjait, az legkomolyabb hívőket is, akik ugyanakkor bűnösek, hogy mi is, akkor tényleg lehet csak pozitívumokat mondani. Salamon nem volt tökéletes. Ő is kegyelemre szoruló bűnös volt, és Isten mégis használta. Salamonon keresztül Isten készítette a messiás érkezését. Ennél nagyobb igazságot, ajándékot nem lehet mondani. Ezért fontos számomra ez a kifejezés is, Salamon a Dávid fia. Emlékszünk, hogy Józsefet is így szólította meg az angyal, József Dávid fia, ne félj magadhoz menni Máriát. Ez a kifejezés itt a Krónikák második könyve első versében természetes, hogy Salamonra utal és az ő apját nevezi meg ezzel, de a messiás ígéretek fényében, ne felejtsük, Jézus nem véletlenül kapta ezt a címet, méltóságjelzőt, Jézus Dávidnak fia. Mindenki szinte, aki őt megszólította így, könyörületére és a kegyelmére szorult. Három jellemzőt lehet Istennel kapcsolatban elmondani. Megerősítette Salamont, vele volt Salamonnal, felmagasztalta. Tulajdonképpen ez az első vers. Az írás magyarázók aláhúzzák, hogy ez a vers nem csupán az ő kezdeti évei jellemzőit mondja el, különösen tudva arról, hogy a királyok első könyvéből kiderül, hogy tényleg voltak harcai is Salamonnak a kezdeti időszakban, hanem ez a szakasz az ő egész uralkodását jellemzi. Dávid életében is ez volt a jellemző, és néhány hívő királynál majd látjuk a Krónikák második könyve folytatásában. Az első könyv végén a 29. rész 25. verse így szólt, és igen felmagasztalta az Úr Salamont, mind az egész Izrael népe előtt, és oly királyi méltóságot szerzett neki, amelyhez hasonló egy királynak sem volt ő előtte Izraelben. Majd Dávid halálát írja még le, azután már kezdődik ez a második könyv. Tehát nem úgy magától erősödött meg, hanem Isten adta az erőt neki. Isten cselekszik valamit, és Salamon megerősödik. Amikor Nehémiás idején arról olvasunk, hogy fogták a fegyvert és fogták az építő eszközöket, a vakolókanalat például, az is azt jelezte, hogy a hazatértek sokszor szorultak erőre. Nem mindig tapasztalták a babiloni fogságból hazatért júdaiak, hogy annyi erő lenne, vagy bátorság az életükben. Emlékszünk, nem is lehetett királyuk például a fogság után. Majd Jézus lesz az igazi királya Izraelnek a legkiteljesedettebb formában. Az, hogy megerősödött Salamon, ez nem azért jellemezte őt, mert ő tényleg annyira kiváló lett volna, vagy azért, mert Dávid mindent elkészített volna ezért, hanem azért, mert az Úr adott neki erőt és bátorságot. És az Úr intézte úgy az ország ügyeit is, meg a körülötte élő népek ügyeit uralkodása során végig, hogy erős és hatalmas birodalma lett Izraelnek. És ez bátorította a fogságból hazatérteket, akiknek nagyon sok erőtelenséggel és támadással kellett szembesülniük. De tudták ők is, a bátorság nem a félelem hiánya, hanem a félelem ellenére is megnyilvánuló lelki tartás, lelki erő. És az erős lét sem mindig azt jelenti, hogy valaki a szó szoros értelmében erősnek érzi magát, az új szövetségi kifejezéssel élve, erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál. Megerősödött királyságában Salamon, Esdrás idején például a házasságok erősödtek meg, amikor engedelmeskedtek az Úr szavának, és helyreállt egy csomó család élete, a bálványimádó, pogány szokásokat elhagyva. Istentől kaptak erőt a fogságból hazatértek is. És ez ma is így van, Isten mai népe életében. Megerősít az Úr bennünket is, bátorságot ad. Emlékszünk, hogy Salamonnak Dávid mondta is, hogy legyél erős és legyél bátor ahhoz, hogy majd a templomot fölépítsed. Neki ez lesz majd a legfontosabb feladata, az Úrtól kapott feladata. Erről szól a Krónikák második könyve jó néhány része. Ezért volt fontos, hogy megerősödött a királyságban, hogy akkor majd megerősödik abban is, hogy elvégezze a küldetését. Ezt azért érzem fontosnak így említeni, mert lehet, hogy fizikailag talán erőtelennek érezzük magunkat egy-egy helyzetben mi is, de talán az Istennek az eszköze arra nézve, hogy egy másik helyzetben, az ő ügyében viszont nagyon is erősek legyünk. Ha valaki fizikailag gyenge, lehet, hogy lelkileg sokkal erősebb. Lehet, hogy egy szolgálatos sokkal hűségesebben, vagy alázatosabban tud például végezni. Ne felejtsük, nekünk nem fizikai templomot kell építeni, hanem a templom kifejezés, vagy a testünk, a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, vagy a gyülekezet, mint közösség. Ti az élő Isten temploma vagytok, mondják a korintusi levelek kijelentései. Megerősödött tehát, mert az Úr megerősítette. Az Úrfordítású Bibliában azt olvastuk, hogy megerősödött az ő királysága, mert az Úr vele volt. Az ősi szövegben itt egy és kötőszócska szerepel szintén. És megerősödött királyságában Salamon, a Dávid fia, és az Úr az ő Istene vele volt. Károl így is fordítja. És jobb az és kötőszó. A mert az Úr vele volt kifejezést olvasva arra gondolhatnánk, hogy azért erősödött meg, mert vele volt, tehát itt egyfajta magyarázatot ad, az és kötőszó tágabb értelmet jelent. Azt mutatja, hogy akkor is vele van az Úr, amikor lehet, hogy nem látszik, hogy erős lenne. Például Dáviddal, emlékszünk, Isten vele volt az üldöztetése, menekülése idején is. Például Jonatán éppen ebben bátorítja őt egy helyzetben. A mert az Úr vele volt kifejezés arra utalna, hogy a megerősödés igazolja, hogy velem van az Úr. De mi van, amikor nem érzem magam erősnek, bátornak? Amikor a körülmények nem a megerősödött a királyságában gondolatát igazolják. Józseffel is vele volt az Úr, nem csak a fáraó udvarában, hanem ott kezdődik egy igazán a vele volt az Úr, az ő Istene kifejezés, amikor elküldik Egyiptomba, még a börtönben is ott van vele, a legnagyobb mélységben is. Mert sokszor Isten a mélységeken keresztül vezeti az övéit, az ő eszközeit abban, hogy aztán a helyükön legyenek, szolgáljanak neki, elvégezik a küldetésüket. Sokszor a mélységek között vezet az út a dicsőség felé. Salamon, amikor nem volt vele az Úr, akkor ő már vétkezett, akkor már elhagyta az Urat sajnos. De amíg ő is hűséges volt az Úrhoz, mindvégig ez jellemezte őt. Vele volt az Úr kifejezés, nem mindig a sikerek, az emberi szemmel is látható, tapasztalható sikerek idején jellemzi tehát az Úr népét, az Úr eszközeit. Azok is, azok az idők is, azok a helyzetek is fontosak, amikor talán sikertelenség van, küzdés, de Isten ott van mellettünk. A vele volt az Úr kifejezés azt is jelzi, hogy egy bűnös emberrel Istennek mindig szabadító kegyelemmel kell jelen lenni az életében. Az nem természetes, hogy vele van egy bűnössel az Úr. Dáviddal sem, meg Salamonnal sem. Tehát ez a kegyelmét is érzékelteti Istennek. Mindig kegyelem az, ha velünk van az Úr. És őt igen felmagasztalá, igen nagyját tette, folyamatosan nagyját tette, lehetne így is fordítani. Tehát nagyjá válik, dicsőségessé az ő királyi volt, az ő birodalma, hogy majd az Úr temploma is nagyjá legyen, amikor elkészül. Tehát minden a legfőbb célért történt Salamonnal. Uralkodása kezdetén is, és uralkodása során mindvégig. Egészen addig, amíg el nem hagyta az Urat sajnos. Dávid, amikor rádöbben arra, hogy milyen nagyjá lett, és mennyire felmagasztalta Isten, a Krónikák első könyve 14. részében olvassuk, ő megértette, hogy azért lett nagyjá és magasztossá ő, mert Isten népéért ilyenné tette az Úr. És megismerte Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban, Izrael felett, mivel igen felmagasztaltatott az ő országa, az ő népért, az Izraelért. És Salamon ugyanezt írja át. Nagyjá tette őt az Úr, de nem öncélból, hanem azért, hogy áldás legyen az élete, elkészüljön a templom. Emlékszünk, hogy a Krónikák első könyve utolsó fejezetei végig szinte a templomról beszélnek. A krónikásnak ez nagyon fontos, hogy az Úr ott van az állandó helyen népe között. Ezért tette nagyjá Salamont. Nem öncélú tehát, és nem öndicsőítő, hogy felmagasztalta őt az Úr, hanem az népért és az Úrért. Itt eszembe jutott, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus magát is pont ezen a ponton kísértette meg a sátán. Hogy az ő felmagasztaltatása, az ő isteni nagysága tündököljön a kísértő által meghatározott módon. Borulj le előttem, imádj engem, és te leszel a nagy. Minden a tiéd lesz. Minden hatalom menjen és földön a tiéd lesz. Jézus, csak engem imádj. Nagyjá lehetsz, csak ne az atya akarata szerint, az atyának kedves módon, hanem öncélúan. Magad dicsőségéért. Te lehetsz az egész világ ura, Jézus. Csak éppen ne legyen Isten terve szerint, ne legyen a te népednek szabadítássá és áldássá, és ne legyen az atyának kedves módon. Jézus felmagasztaltatott szintén, csak előtte ő más utat járt be, mint amit a sátán javasolt neki, mert ellent állt a kísértésnek. Emlékszünk, hogy amikor Salamon nagyon nagy dicsőségre jutott, már a templom is elkészült, onnantól fogva egyszer csak valami megtörik az ő életében, és hiába magasztos, már ott van egy csomó bűn, bálványimádás az életében, elfordult az Úrtól. De szeretném újra aláhúzni, a krónikás, itt az első versben, Salamon egész királyságát szeretni az Úr személye és kegyelme szempontjából bemutatni. Hogy akik ismerjük, hogy milyen is volt Salamon az élete végén, mégse arra tekintsünk, hogy ő mivé lett, hanem arra az Úrra, aki annak ellenére, hogy ilyen volt Salamon, vitte tovább mégis az ő életén keresztül is népe ügyét és a messiási ígéretek beteljesedését. És itt még Salamon, hiszen a templom építés előtt vagyunk a történet leírásban, felmagasztaltatott, mert az Úr nagyját tette őt, és ő ezt tudja, és az Úrnak tulajdonít mindent. És itt lehet átlépnünk Salamon jellemzőire. Itt is három jellemzőt szeretnék mondani. Salamon szíve tele van az Úr iránti szeretettel, ez látszik az Isten tiszteletében, látszik a bölcsességében, és látszik a gazdagságában. Salamon nagyon jól tudta, hogy őt nagyon szereti Isten. Ezt Dávidtól hallhatta az apjától, mikor személyesen tett neki bizonyságot, a 22. rész Krónikák első könyvében, meg aztán a 29. részben is, amikor imádkozik is Dávid, és beszél, a 28. részben is már beszél a néphez is, a leköszönő király. Nehémiás könyve 13. részének 26. versében olvassuk is Salamont, akit nagyon szeretett az Úr, az ő Istene. Szerette őt Isten, vele volt az Úr, és Salamon is szereti az Urat. Ezért fontos ez a kifejezés, amit Isten mond neki, amikor elmondta, hogy ő bölcsességet kér, tudományt, mivel ez volt a te szívedben, vagy ez van a te szívedben, ilyet kértél. Salamon magának is csak azt kéri, ami az Úrnak kedves. Nem az a kérdés, hogy én mit szeretnék, hanem mi az Úrnak kedves, és aszerint szeretnék én kérni. Mert az Úr eszköze akar lenni, hogy elvégezhesse a templomépítés feladatát. Salamon nagyon jól tudta, hogy mit mondott Dávidnak Isten. Ezt ő tudomásul vette, örömmel elfogadta, bármi, ami velem történik, Istenem, szolgálja azt az ügyet, szolgálja a te akaratodat. Az a mozanat, hogy még mielőtt bármit is tett volna a királyságában, itt a krónikás történetírása szerint, először az Úr előtt akart ünnepélyesen megállni. És nem egyedül, hanem a gyülekezet közösségével. És elmegy a gibeoni áldozóhalomra, ahol ott van a szent sátor, hallottuk, és ott van az a rész oltár, amit a Mózes idejében Úr lelkétől bölcsességgel megáldott férfi készített el. Ha a királyok könyvét olvassuk, az első könyvet, akkor ott olvashatunk negatív jellemzőről is. Ott negatíve említi, hogy akkor még áldoztak Izrael fiai, Salamon is, az Úr oltárán kívül, és ott az Úr oltára kifejezésnél a jeruzsálemi templomi szentére van utalás. A krónikás azt az igazságot akarja említeni, hogy a törvény szerint szabad volt a Mózes által készített szent sátornál és a rézoltárnál áldozni az Úrnak. Itt sem említi azt, amit a királyok könyve írója negatíve akar azért megemlíteni. Tehát Salamon teljes szívével szereti az Urat, és az ószövetségi törvény szerint cselekszik. A krónikás leírása másodszorban mindenképpen Salamonnak az Isten tiszteletét akarja bemutatni. Ezen van a hangsúly. Majd nézzük meg, hogy a királyok könyve a történet leírásánál más szempontokat, más részleteket is hangsúlyoz. Itt az a fontos, hogy Salamon mit beszél meg a vezetőkkel, együtt elmennek, és mit végez imádataként, Isten tiszteleteként az Úrnak. Mert a krónikás a Salamonnak az Úr iránti szeretetét akarja, és a szeretet kapcsolatát kiemelni. Elmegy és bemutatja az áldozatot. Az 1000 áldozat, ez mindenképpen szószoros értelemben is érthető és értendő, de azt is jelzi, hogy mindenki nevében mutatunk be most áldozatot. Ennek van jelképes értelme is. Ő nagyon szereti az Urat, és az Úr közelében akar lenni. És mivel még nincs templom, ezért szeretné az ószövetségi időszak, Mózes idejében átélt időszak lelki élményét átélni. Mindenképpen van egyfajta átmenet tehát Salamon és a megelőző időszak között, hiszen az a szent láda már nem a kijelentés sátrában van, már nem a rézoltárnál van, hanem Dávid Jeruzsálembe vitte, jelezve ezzel, hogy itt legyen az Úr jelenléte, de a templomnak azért is kellett fölépülni, hogy tényleg legyen hely is az Úrnak, ahol az ő jelenléte, dicsősége megmutatkozik. De amíg nem volt templom, addig volt ez az átmeneti időszak állapota. Ami fontos, bemutatja az áldozatot, ezer áldozat, bűnért való áldozat is, meg hála áldozat. Együtt étkeznek örömben, az egész gyülekezeti közösség ott örvendezik az Úr jelenlétében. A bűnért való áldozat pedig azt jelzi, Uram, nekünk szükségünk van a bocsánatra, a szabadításra. Salamon tudja magáról, hogy ő bűnös király. Szüksége van az Úr kegyelmére. Az Úr jelenlétében ő csak akkor állhat meg. Csak akkor lehet a helyén, csak akkor végezhet mindent a küldetésében Isten szerint, hogyha ő folyamatosan tudatosítja, bűnös vagyok, de az Úr szabadító. Az áldozat ezt mutatja. És én örvendezhetek az Úr jelenlétében, nem egyedül, hanem a gyülekezet közösségével együtt. Ha Salamon ennyire vágyakozik az Úr jelenlétére már itt, milyen lesz, amikor elkészül majd a templom? És ha a király ennyire szeretne az Úr jelenlétében lenni, hogy elmegy egy másik helyre, hogy ott legyen az Úr közelében, az Ószövetségi értelemben, akkor biztos, hogy el fogja készíteni a templomot, amiért az Úr őt rendelte, hiszen akkor ott folyamatosan az Úr jelenlétében lehet majd, mert Jeruzsálem a központ, ő ott király, ott ül a trónon, a templomban pedig ott székel az Úr trónja. Tehát az Úrnak mutatott imádata, Isten tisztelete nem csak a szíve állapotát, meg a népe szíve állapotát tükrözi, hanem azt is, hogy ő kész az Úr eszközeképpen majd mindent elvégezni, amire őt Isten kiválasztotta. Ezeket azért szerettem volna így elmondani, mert megint áll az, hogy nekünk nem templomot kell építeni a szó fizikai értelmében. Meg amikor mi Isten tiszteletre jövünk ide, ez nekünk is csupán egy ünnepélyes együttlét a gyülekezet közösségével. Hiszen az új szövetségi értelemben, ha a testünk a Szentlélek temploma, ha a közösségünk az Úr temploma, akkor ebből következik, hogy bárhol, ahol vagyunk, az Úr jelenlétében vagyunk, egyedül is és közösségképpen is, bármit, amit teszünk, az Úrnak végzett Isten tisztelet része. Nekünk nem a pasaréti templom épület jelenti csupán az Isten tisztelet lehetőségét, hanem bármit, amit teszünk. Sokkal tágabb a jelentés az új szövetségi értelemben tehát. Viszont mégis összejövünk a templomba is, és ez nem véletlen. Reformátor elődeink is hangsúlyozták, ünnepélyesen is szeretnénk az Úr közelében lenni, mert érezzük, hogy szükségünk van az ő szavára, az ige hirdetés hallgatására. Szóljon hozzánk az Úr, és ne felejtsük el, hogy amíg nem volt könyvnyomtatás, meg nem lehetett minden családnál szentírás, akkor azok, akiknek nem volt bibliájuk, a gyülekezeti közösség együttlétében hallhatták, hallgathatták a bibliai felolvasást és a magyarázatot. Az, hogy mi összejövünk a gyülekezet közösségebe ünnepélyesen, mégis azt is jelzi, hogy mi szeretjük az Urat, és szeretjük az ő népét, ahol az Úr ott van. És nekünk az Úr napja, a hét első napja azt is mutatja, hogy számunkra az élet Isten tisztelete a hétköznapok, a munkanapok során mégiscsak egy ünnepélyes elcsendesedéssel, megszentelt nappal indul. És lehet, hogy a hétfőt mindenki utálja, mert akkor dolgozni kell menni, meg akkor mennyi munka van, és még nem a hét végét jelenti a hétfő, hanem a hét elejét, a munkahét elejét, de mennyivel másabb érzésekkel mehetünk dolgozni, hogyha az Úr jelenlétéből megyünk. Salamon az ószövetségi hívő életet élve, az ő királyi szolgálata hivatása kezdetét Isten jelenlétébe kerülésével kezdi, hogy aztán hazamegy, és elvégezzen minden mást. Az élet Isten tiszteletét nekünk megszentelheti az Úr népével való közösségünk. De az is tény, hogy ahogy a munkahelyen élünk, az nekünk ugyanúgy az Úr jelenléte, Úr imádata. Mindent, amit teszünk, az Úrért tehetjük, Istennek végezve. Jézus maga is ezt tette. Atyám, elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt, dicsőítettelek téged a földön. Az Isten tisztelet az Úr dicsőítése. És még egy mondat ide. Tehát az Isten tiszteletre jövetelünk nem csupán az igehallgatás, hanem hogy együtt imádjuk az Urat. A másik jellemző a bölcsesség. Itt nem kell sokat mondani, mert ezt mindenki tudja Salamonról, hogy ő milyen bölcsességet kapott. Amit én szeretnék kiemelni, hogy Dávid ezért imádkozik is, ezt is megvallja a fiával való személyes beszélgetésben, a 22. rész Krónikák első könyvében, amikor azt mondja a 12. versben, de adjon az Úr neked értelmet és bölcsességet, mikor téged Izrael fölé helyez, hogy az Úrnak a te Istenednek törvényét megőrizzed. Salamon pedig mit kér Istentől? Amit hallott az apjától, imádságban, egyfajta hitvallásban, amit mondott Istennek is, és mondott neki is. Az apám azt kérte Istentől, hogy adjon nekem bölcsességet, hogy megtartassam a törvényét. És Salamon ezt kéri Istentől, mikor azt mondja, kérj, amit akarsz. Azt kéri Istentől, ami kell az ő küldetése betöltéséhez, hogy a folytonosságot biztosíthassa Salamon. Az apám elkezdte a munkát, nekem folytatnom kell, az apám fantasztikusan uralkodott, én csak akkor uralkodhatok hűséggel, az Úrnak kedves módon, ha bölcsességet adsz Istenem. Tehát Salamon a kérésével is azt mondja, hogy Uram, az a kérdés, hogy mi a te terved és a te akaratod, és mivel az apjától ezt hallotta, ezt kijelentetett neki, mert ez kijelentés, hiszen a Bibliában olvassuk, ezt kéri. A bölcsesség az nem csupán ismeret, az információ birtoklása, hanem annak a felhasználása, gyakorlati megérdésének a képessége. Tehát aki bölcs, az tudós is, és gyakorlatban is tudja, hogy mit kell tenni. Az, aki a rézoltárt készítette meg a szent sátort Mózes idejében, említettem már, az Úr lelkétől kapott bölcsességet, képességet erre. Salamonnak kell fölépíteni a templomot, ő a vezetője, neki is bölcsességre van szüksége. Ha valakinek megvan a Kárli fordítású Biblia, magyarázatos Biblia, javaslom, nézze majd meg a Krónikák második könyve bevezetőjében, hogyan teszi párhuzamba Salamon személyét a másik hívő személyével. És ami még itt fontos, hogy Salamon arra kéri a bölcsességet, hogy megtarthassa az Úr akaratát, az Úr törvényét, hogy engedelmeskedjen az Úrnak. Gyermeki engedelmességgel annak, akit szeret. Az ő kedvében szeretne járni, Uram, ezért adj nekem bölcsességet, hogy gyönyörködhess az életemben. Tehát nem arról van szó most újszövetségi értelemben, hogy én egy helyzetben nem ismerem az Úr akaratát, nem tudom, mit csináljak, jaj, Uram, adj bölcsességet. Noha a Jakab levele mondja ezt, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje bátra, mert Isten ad. De a Salamon története arról beszél, hogy van bölcsesség az egész életemre nézve, és erre van szükségem. És nem csak bizonyos helyzetekben, mikor vezetésre szorulok, hanem az egész életemet hassa át az, hogy bölcsességem van, tudásom, ismeretem és gyakorlati megélésben való képességem, hogy engedelmeskedjem az Úr törvényének. Ezt kéri Salamon Istentől. Az engedelmesség tehát megelőzi a vezetés gondolatát új szövetség értelemben. A gazdagságról, ez a harmadik, beszédes, hogy ugyanezeket a sorokat a Királyok könyve 10. részében találhatjuk, már a templom építés leírása után. Tehát amit a Királyok könyve írója Istentől vezetve a templom építés végére tett, a Krónikák könyve szentírója Isten lelkétől vezetve a templomépítés elejére tett. Azt akarta hangsúlyozni tehát, hogy Salamon azért lett gazdag, mert ezzel is Isten készítette a templomépítést. Tehát nem csupán az Úr megtartotta a szavát, hiszen azt mondta, hogy én gazdagságot is adok neked, olyat, amilyen még senki másnak nem volt előtted meg utánad. Itt a Krónikás leírásában a hangsúly a templomépítésen van, amire az Úr elhívta Salamont. Egyébként a Krónikák első könyve 29. része, az utolsó rész, amit olvastunk a napokban, szintén arról beszél, hogy Dávid is ezért imádkozik. Hogy Uram, te adtad a gazdagságot azért, hogy visszaadjuk neked, amikor adakozzunk a templomépítésre. Salamon azért ilyen gazdag, mert betölti majd az Úr küldetését. Megint hagyj említsem Jézus kísértését, a már említett harmadikat. A felmagasztaltatás, amit a sátán Jézusnak felvillantott, azzal járt együtt, hogy tied lesz minden, neked adok mindent. Tehát nem csak híres leszel és dicső, hanem hihetetlenül gazdag. Mindent neked adok. Csak hogy nem kellett Jézusnak. Nem csak a hírnév nem kell, a felmagasztaltatás nem kell Jézusnak, a gazdagság sem kell. Inkább ne legyen semmim, csak hogy az atyának engedelmes és kedves gyermeke maradjak. És ha belegondolunk, testvérek, Jézusnak tényleg nem maradt semmije, amikor vállalta az Istentől kapott feladatot. Mezítelnő függött a kereszten, és a kereszten a végén még Isten is elhagyta. Semmi nem maradt Jézusnak. Ennyire szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És ezzel fejezem be. Pasadétre járó hívő testvérek közül kevesebben vannak azok, akik mondjuk olyan gazdagok lehetnének, mint Salamon volt. Vagy egy picit szegényebbek, de majdnem nagyon gazdagok. Általában szegények járunk ide, vagy szegényebbek. Akik inkább azért imádkozunk, hogy Uram, adhatnál többet. És nem azért, hogy vedd már el azt a sokat, mert nem tudok vele mit kezdeni. De az ige arról beszél épp ott a Korintusi második levél 8. részében, hogy amit Jézus megélt, azt mi is átélhetjük. Szegények voltak azok, akik a szívük teljes vágya alapján szerettek volna adakozni a náluknál is szegényebbeknek. És Pál ott mondja, hogy az ő szegénységük a jószívűségük gazdagságává lett. Az, hogy gazdagság, tehát számunkra itt a történet üzenetében azt jelenti, lehet, hogy emberileg szegény vagyok, fizikailag szegény vagyok, és semmim nincs, de lelkileg annál gazdagabb lehetek, és néha még fizikailag is tudok adni másoknak. És ott mondja aztán az igét, hogy Jézus is gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. A gazdagság tehát nem csak a szó fizikai értelmében értendő számunkra, hanem a szó lelki értelmében is. Salamonnak a szó fizikai értelmében is kellett a gazdagság, hiszen templomot épített, és ez dicsőséges volt. A mi új szövetség értelmemben templomépítésünknél a testem, vagy mint a gyülekezet közössége, nem csak fizikai gazdagságra van szükség, sokkal inkább lelkiekre. Isten tehát vele volt Salamonnal, megerősítette, jelen volt az életében és felmagasztalta, Salamon szívét pedig az jellemezte, hogy nagyon szerette az Urat. Ő is az Úrral akart lenni, ezért Isten tisztelettel imádta őt, bölcsességet kért a szolgálatra, és a gazdagságot is azért adta neki Isten, hogy betölthesse a küldetését. Kérjük az Úrtól, hogy mi is lehessünk olyanok, mint Salamon, akik betöltjük a küldetésünket. Imádkozzunk. Urunk, azt olyan egyszerű kimondani, hogy te velünk vagy, és hányszor olvassuk ezt a Szentírásban, és magasztalunk téged, amikor valóban a külső körülményekben is tapasztaltuk áldásaidat, sikereidet. Köszönjük neked, Urunk, hogy ugyanakkor a nehézségek és a bajok között is többször átélhettük már mi is, velünk voltál és igazoltad jelenlétedet. Nem mindig a baj elvételével, volt, amikor mi is az erőtlenségben tapasztaltuk meg a lelki erőt és bátorságot. Köszönjük, Urunk, mindezt neked. És kérjünk téged arra, hogy a magunk helyén hagyd lehessünk hivatást teljesítők, küldetést végrehajtók. Köszönjük, hogy a mi testünk is egyen-egyenként a Szentlélek temploma lehet, és mint pasaréti gyülekezeti közösség is a te templomod lehetünk. Urunk, arra kérünk, hogy legyünk mindannyian a helyünkön. Köszönjük, hogy vannak lelki vezetőink, presbitereink. Köszönjük, hogy olyan sokan vannak, akik szolgálnak a gyülekezetben. Köszönjük azokat, akik lehet, hogy nem szolgálnak látványosan, de csendben végzik a feladatukat hűséggel. És köszönjük neked, Urunk, hogy te tartasz meg bennünket erőben, a te kegyelmedben. Arra kérünk, hogy alapítsad a gyülekezetünket az üdvözülőkkel, számban is és hitben is hadd erősödjünk. Kérünk téged, Urunk, hogy te munkáld mindannyiunk szívében azt az őszinte szeretetet, amely Salamont is jellemezte. Segíts, Urunk, hogy alázattal akarjunk neked engedelmeskedni mindenben. És amikor vezetésre szorulunk, kérjünk, add a te bölcsességedet arra is. Imádkozunk, Urunk, népünkért, népünk vezetőjért, bárcsak, Urunk, istenfélő vezetőink lennének minden szinten. Kérjünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi népünkön ezért. Imádkozunk, Urunk, a kórházban levőkért, akik fizikailag nagyon erőtelenek, vagy otthon vannak és ott szenvednek, állj melléjük. Imádkozunk a gyászolókért is. Kérjünk, hogy Karádini Ilke nének is adjál vigasztalást férje elvesztése miatt. És kérjünk téged arra, Urunk, hogy adjál olyan hűséges presbitereket és szolgálókat a gyülekezetnek, mint Laci bácsi lehetett. És arra kérünk, Urunk, hogy hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is, az Úr Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük az Úr áldását. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében tegyetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Amen.